Sikeresen szerepelt a Magyar Koalíció pártja a szlovákiai önkormányzati választásokon. Botrány a román parlamentben, belé folytották a szót a magyar képviselőbe. Csökken a támogatás, drágábbak lesznek a gyógyászati segédeszközök. Gyertyagyújtás advent első vasárnapján. Jó estét kívánok, Önök a Duna Televízió vasárnap esti híradóját látják. Szlovákiában a Magyar Koalíció pártja 16 polgármesteri és 111 képviselői posztot veszített az önkormányzati választásokon. Ennek ellenére a pártvezetői elégedettek, hiszen a legfontosabb dél-szlovákiai városokban rendkívül szoros eredménnyel ugyan, de sikerült megőrizni a pártvezető pozícióját.
Az MKP-nak a következő 4 évben Szlovákia szerte 217 polgármestere és 1939 önkormányzati képviselője lett. Rendkívül szoros volt a verseny Révkomáromban, ahol a jelenlegi MKP-s polgármesternek, Baskonák Tibornak mindössze 23 szavazattal sikerült legyőznie szlovák ellenfelét. Emiatt Anton Mareki jogi úton kívánja megtámadni a választások eredményét. Valószínűleg Dunaszerdahelyen sem csillapodnak le a kampány alatt elszabadult indulatok, hiszen a Magyar Koalíció támogatásával induló Pázmány Péter jelenlegi polgármester csak 76 szavazattal kapott többet, mint független ellenfele Antal Ágota. Rendkívül sikertelen volt a Magyar Párt koalíciója a fővárosban. Pozsonynak csak egyetlen városrészében nyert olyan polgármester jelölt, akit az MKP is támogatott. Az országos részvételi arány 47,65% volt, ez csak nem 2%-kal kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt.
Párkányban ismét Ján Oravec ülhet a polgármesteri székbe. A függetlenként indult politikus egyébként 16 éve a város első embere. Nem hivatalos számítások szerint 60-40 arányban múlta felül kihívóját, az MKP színeiben induló Szigeti Lászlót.
Talán csak a győzelem aránya lepett meg, mert sokkal szűkebb eredményt vártam, de viszont nagyon jó leső érzés, hogy annak ellenére, amit a választások előtt történt, ennyien szavaztak rám.
Oravec a város megújításával jobb és magasabb szintű életkörülményeket ígért választóinak. Jövő hét végén pedig már meg is kezdi a koalíciós tárgyalásokat a bizottsági elnökök és az alpolgármester személyéről.
Politikai válsághelyzet alakult ki Romániában, miután a kormánykoalíció legkisebb pártja, a konzervatív párt ma kilépett a kormányzásból. Így a kormány a törvényhozás mindkét házában kisebbségben maradt.
A képviselőházban a koalíció 149 szavazattal rendelkezik, az ellenzékiek 165 voksával szemben. A 16 független képviselőre a felek egyike sem alapozhat, szavazatai kiszámíthatatlanul alakulhatnak. A szenátusban a hatalmi koalíciónak csupán 56 szenátora maradt, az ellenzék tábora 76 főre gyarapodott. Ennél fogva fennáll annak a veszélye, hogy a parlamentben a kormány egyetlen törvényjavaslatát sem tudja majd elfogadtatni. Ilyen körülmények között minden eddiginél időszerűbbé váltak az előrehozott választások, amelyekről Romániában változó intenzitással már több mint egy éve beszélnek. Bár Dan Voiculescu pártelnök közölte, konstruktív ellenzékként lépnek majd fel, ha a költségvetés nem megy át a parlamenten, az a kabinet bukásával jár.
Botrány a bukaresti parlamentben. Az RMDS Hargita megyei képviselője december 1-e Erdély Romániához csatolásának évfordulója, az ország nemzeti ünnepe alkalmából a törvényhozás plénuma előtt mondott ünnepi beszélében felemlítette a romániai magyarság mind máig tartó jogfosztottságát. Szavait heves tiltakozás fogadta.
A román kollégáknak a ellenvetéseit főleg az váltotta ki, hogy jeleztem azt, hogy a kisebbségi törvény 2 éve áll a parlamentben, és nincs politikai akarat arra, hogy megszavazzák, akkor jeleztem végül is, hogy hajlandók volnánk ünnepelni december 1-ét a román többséggel együtt, de csak akkor, hogyha számunkra biztosítják a 1918. december 1-én megígért jogokat, és a kisebbségeknek általában biztosított jogokat. Erre fel a román parlament tagjai óriási többséggel, valósággal üvöltözték, hogy soha.
A nemzeti ünnep előtti napon sorra került parlamenti díszgyűlés követően a magyar ellenes hangulat a másnapi vidéki rendezvényeken is jelen volt. Marosvásárhely román polgármestere Dorin Florea szegregációról és primitív középkori átokról beszélt, egyes romániai magyar vezetők arra irányuló törekvése kapcsán, hogy, mint mondotta, új fejezetet írjanak az alkotmányba és törvényeket találjanak ki, csak hogy megőrizhessék tisztségeiket. Az egyesülés kimondó 88 évvel ezelőtti népgyűlés színhelyén Gyulafehérváron a Nagy Románia párt elnöke Cornelio Vadin Tudor megengedhetetlennek tartotta azt, hogy Románia nemzeti napján valaki olyan beszédet mondjon, mint Garda Dezső. Egyben leszögezte, az egységesülő Európában nincs helye a föderalizálásnak és az enklavizálásnak. Mindennek kapcsán pedig éberségre intette honfitársait.
Megalakult a Nemzeti Együvé Tartozás Napja Alapítvány. Kuratóriumának elnöke Mádl Dalma lett, tagjai pedig ismert közéleti személyiségek.
Második alkalommal rendezték meg a Nemzeti Együvé Tartozás Napját. A kettős állampolgárságról szóló népszavazás kudarca után érett meg az elhatározás, hogy évről évre tenni kell a nemzeti összetartozásért, mondta Gémesi György, az alapítvány létrehozója. Ezt a képzőművészeten, zenén és sportprogramokon keresztül erősíteni az alapítvány.
Határon túli és anyaországi gyerekek, kizárólag gyerekek esetében, minden esztendőben ez az alapítvány megszervezi a különféle kulturális területeken a szemlét.
A fiatalok minden évben más területen mérhetik össze tudásukat az adományokból finanszírozott rendezvényeken.
Újraindítja a kettős állampolgárságért 2003-ban kezdeményezett aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Demokrata Párt. A VMDP célja, hogy a vajdasági magyarok közül az, aki kéri, letelepedés nélkül is megkaphassa a magyar állampolgárságot. A katolikus egyházfő szerint a keresztény-muzulmán párbeszédet és a keresztény egyházak mind őszintébb együttműködését szolgált a törökországi útja. 16. Benedek szokásos vasárnapi úrangyala imádsága keretében emlékezett meg a szavai szerint nagy jelentőségű törökországi apostoli látogatásáról. Egyúttal köszönetet mondott a török hatóságoknak és a török népnek a vendégszerető fogadtatásért. További külföldi hírek röviden.
Életmentő szívműtétet hajtottak végre Augusto Pinocheten. A 91 éves egykori chilei diktátor szívrohamot kapott, ezért kellett elvégezni a sürgős beavatkozást. A Chilét 1973 és 1990 között vaskézzel vezető Pinochet uralma idején 3200 ember lett politikai gyilkosság áldozata. Felelősségre vonása igazából mindeddig elmaradt, ő pedig a múlt héten ismerte el először politikai felelősségét az akkor történtek miatt.
Öngyilkos merénylő repítette levegőbe robbanóanyaggal megrakott kocsiját a NATO egyik harci járműve mellett Afganisztánban. A déli Kandahár városában végrehajtott merénylet 3 civil életét követelte. Arról nem érkezett hír, hogy a NATO katonának esette bántódása.
Marokkóban 12 ember vesztette életét, köztük 8 francia, amikor baleset ért egy turistabuszt. A Marrakesh és Casablanca közötti autóúton a főleg külföldieket szállító busz frontálisan ütközött egy kamionnal.
A Fülöp-szigeteken már az ezret is meghaladhatja a sárlavinák halálos áldozatainak száma. Gloria Arroyo államfő katasztrófa sújtotta a területén, nyilvánította az ország keleti részét. A lakosság körében időközben pánik tört ki, mert elterjedt, hogy a Durian nevű tájfun nyomában szökőár fenyeget.
A nyugat-ausztrál halászati hatóságok hajtóvadászatot indítottak egy cápa után, amely kiharapott egy darabot egy tengerben úszkáló fiú lábából. Az érintett strandszakaszt lezárták, mert a ragadozó hal újabb támadásától tartanak. A déli kontinens partmenti vizein évente átlagosan 15 cápa támadás történik.
És most itthonról. A Fidesz és a KDNP elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány december 1-től szűkítette azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyek megvásárlásához támogatást ad az egészségbiztosító, a jövő évi költségvetésben pedig csökkenteni akarja az erre a célra szánt támogatást. Hirt Ferenc fideszes képviselő, aki maga is mozgáskorlátozott, azt mondta, a támogatás csökkentése miatt sok segédeszközből csak a legrosszabb minőségű megvásárlására lesz lehetőség. A közelmúltban végrehajtott áfaemelést is figyelembe véve, a mostani döntés mintegy 40%-os támogatás csökkenést jelentette hozzá a politikus.
Gyakorlatilag 12 milliárdos megszorításról kell beszélni, amit én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz túlélni a fogyatékosoknak, ha mellé veszük azt is, hogy a nyugdíj mellett a munkaázsutást is megszigorították, emellett tényleg minden nap ezeket a gyógyászati segédeszközöket meg kell venni.
Negyedszer állít advent első vasárnapján szerte az országban fakereszteket a Jobbik. A szervezet ezzel próbálja felhívni az emberek figyelmét a karácsony valódi értelmére. A korábbi években Budapesten a Kossuth téren állították fel a központi keresztet, idén azonban ott ezt nem engedélyezték, így került a kereszt a Szabadság térre. A szervezők szerint azonban itt is jó helyen van, hiszen az igazságot jelképezi a környező, szerintük hazugságot szimbolizáló épületek között. A Task Force nemzetközi szervezet célja, hogy támogassa a holokauszt oktatását, a kutatást, a megemlékezések szervezését. A szervezet konferenciát tart Magyarországon, ahol a hazai eredményekről is szó esik.
A többi közt ilyen alkotásokkal kívánja a Task Force szervezet elősegíteni a holokauszt megértését. A jeruzsálemi Yad Vashem intézet számos lényeges módszertani útmutatót adott a 20. század tragikus eseményeinek feldolgozásához.
A tettes személyes arcát is be kell mutatni, a csendes szemlélő személyes arcát bemutatni, az áldozat személyes arcát és az embermentő személyes arcát, mert senki se született ennek vagy annak vagy amannak, hanem azzá vált.
A Task Force szervezetnek jelenleg 24 tagállama van, ezek évente 25 ezer eurót áldoznak arra, hogy előkészítsék a legjobb oktatási vagy kutatási programokat. Az idei évtől Magyarország adta a soros elnököt.
A legkülönbözőbb országok cserélik ki tapasztalataikat arról, hogy milyen eszközöket, milyen segédanyagokat, anyagokat, tananyagokat használnak fel ennek az oktatásnak a során. Magyarországról is eddig már kb. 250 tanár volt Izraelben és vett részt olyan képzésben, amely lehetővé teszi számukra ezt az oktatást.
Számos kiadvány, konferencia, pályázat jelzi, hogy bár minden ország kicsit másként, de foglalkozik azzal, hogy saját történelmében hogyan dolgozza fel a holokauszt témáját.
A szakmabeliek szerint a gázáremelés hatására még nagyobb lesz a különbség a termálvizet is felhasználó, illetve a csak gázzal fűtő távhőszolgáltatók árai között. A Délaföld gazdag termálvizekben, de a vonatkozó jogszabályok miatt nem mindenütt gazdaságos ezzel fűteni. Így ugyanazért a szolgáltatásért egy ugyanakkor a lakásban majdnem dupláját kell fizetni Szegeden, mint Szentesen vagy Csongrádon.
Szentesen 1996 óta használják a város 200 fokos termálvizet adó kutyát a távfűtéshez. A beruházások most fognak igazán hasznot hozni, hiszen jóval kevesebb gázt használnak, mint más szolgáltatók, ezért a küszöbön álló áremelkedés nem terheli meg annyira a fogyasztók pénztárcáját.
Nagyobb arányban a termálenergiát használjuk, és ennek volt már köszönhető az elmúlt években is, hogy akkor, amikor egy nagyobb arányú gázenergia áremelkedés volt az országban, akkor nekünk nem kellett olyan mértékben emelni a fűtési hődíjunkat. Hisz a százalékos arányokat figyelembe véve mondjuk az eddigi időszakban volt egy 30-35 százalékos gázenergia áremelkedés, az nálunk jelentett 5-10 százalékos fűtési hődíj emelkedés.
A kormány által a fogyasztóknak adott kompenzáció révén lesznek Szentesen olyan szerény jövedelműek, akik jobban járnak, mint eddig, mert az emelés után a bruttó hődíj alig fogja meghaladni a támogatás összegét. Megkerestünk a Délalföldön több olyan szolgáltatót, amelyek csak gázzal tudják megoldani a távhőszolgáltatást városaikban, de a januártól esedékes áremelkedés mértékéről egyik cég képviselője sem kívánt nyilatkozni. Várhatóan azonban akár 50%-kal is drágábban kaphatják a távfűtést a lakosok azokban a városokban, ahol a gáznak nincs alternatívája. A távfűtés díjairól az önkormányzatok decemberben döntenek. A termálvíz felhasználása nem mindenütt lehetséges, mert a környezetvédelmi jogszabályok szerint a vizet vissza kellene sajtolni, ez viszont egy akkora városban, mint például Szeged, a hatalmas vízmennyiség miatt megoldhatatlan.
Újra ihatóvá szeretné tenni a marost a Csemete Környezet és Természetvédelmi Egyesület. A társaság tagjai szerint ehhez csupán az kell, hogy mindenhol jobban vigyázzanak a folyóra. Most ugyanis halak helyett sokszor nehéz fémet és iszapot sodor magával a víz.
Hát most itt állunk a folyóparton, és látható, hogy olyan kékes árnyalata van a víznek.
Ez azonban az évnek csak ebben az időszakában jellemző a marosra. Nagyobb vízhozam idején inkább barnás a fölkavarodó üledéktől, magyarázza Paulovics Péter. A környezetvédő szerint ez utóbbi nem természetes folyamat eredménye.
Sajnos a marosnak a vízgyűjtőjén jelentős területek vannak, ahol komoly, színes és nehéz fém tartalék van, hogy úgy mondjam, és ennek a régi bányászatnak a meddőhányai például ott vannak a folyópartokon, vagy a mellékvizek partjain.
A változásban több folyóparti település is érdekelt. Apátfalván például már ki is jelölték a túraútvonalakat az ártérben, és szeretnék felépíteni az egykori hajómalom pontos mását.
És természetesen tesszük ezt önös érdekből, hiszen azon túl, hogy egy ilyen hajómalomnak turisztikai értéke, látványosság értéke is van, ezt mi használni is szeretnénk. Pályázatot írtunk annak érdekében, hogy biotermelés valósulhasson meg itt Apátfalván.
A kivitelezéshez már csak a tiszta víz hiányzik.
Ezek a szennyező források többnyire olyanok, tényleg a nehéz fémtől eltekintve, hogyha most oda mennénk a forráshoz, és mint egy jelképes csapat elzárnánk ezeket, akkor egy olyan két hét múlva itt kristály tiszta víz folyna Marosban, és iható lenne.
A környezetvédelmi felügyelőség szakembere szerint ez a folyamat akár 2015-ig is eltarthat, ekkorra kell ugyanis Romániának végrehajtani az Unió vízkeret irányelvét.
A Before Dawn nyerte a rövidfilmek kategóriájában az Európa Filmakadémia Európa Filmdíját. A szobrot Kenyeres Bálint a rövidfilm rendezője vette át a tegnap Varsóban tartott ünnepségen. Majd egy snitből álló 13 perces alkotás teherautóra felmászó menekültek életét meséli el. Emlékkiállítás nyílt Obermayer József alkotásaiból Győrben. A fotóművész több munkája országos díjat nyert el, montás technikájára pedig felfigyeltek a határon túl is.
Az 50 éves mester a szabadságharc alatt született és forradalmian robbant be a köztudatba. Sajátos világlátásával, szürrealista képeivel, mélységet kutató filmalkotásaival, mondta a tálak megnyitásán a Műhely folyóirat főszerkesztője. Az itt bemutatott filmek még a 80-as években készültek, utómunkálatai viszont már csak most, nem sokkal az alkotó halála után fejeződtek be.
Egyszerű kamerával falról kivetített képet vettünk fel. Gyakorlatilag nem volt egy kockája a filmnek ismeretlen, tehát mondhatnám azt, hogy szinte rengeteg időm volt arra, hogy esetleg adjon a film ihletet ahhoz, hogy utómunkában mit lehet hozzátenni, már ami a zenét, az örejt és a hangeffektet illeti.
A művész nem csak filmjei, de képei készítésében is felborította a hagyományos kompozíciós szabályokat. Különleges technikával varázsolt a harmonikus egységek különböző földrészek embereit, az életforrását jelentő vizet és a különös színekkel kifejezett univerzumot.
A világ legnagyobb karácsonyfáját állították fel Rio de Janeiroban. Monumentális méreteivel a fa minden bizonnyal bekerül a Guinness rekordok könyvébe.
A riói karácsonyfa tiszteletére színes ünnepséget rendeztek tűzijátékkal, fényparádéval. A 82 méter magas fenyő egy 27 szintes épület magasságát éri el. Ebben az évben a fenyőt a brazil családok tiszteletére állították. Amint ez a nyugdíjas tanárnő elmondja, talán a karácsony leginkább a családok ünnepe. A brazil nagyvárosban 10 évvel ezelőtt állítottak először ilyen hatalmas karácsonyi fenyőt, ami az ünnepi szezon kezdetét jelzi. Azóta a karneváli és a copacabanai szilveszter este után ez lett a harmadik legnagyobb riói turista látványosság. Nem mindennapi világbajnokságot rendeznek a svájci Samnaum nevű hegyi falucskában. Itt tartják ugyanis a Mikulások nemzetközi seregszemléjét. A településen december 25-én szoktak egy karácsonyi vallási fesztivált rendezni, ennek előhírneke a télapó olimpia. A szakállas pirosruhás Mikulások 14 csapata méri össze erejét az idén, olyan komoly feladatokban, mint kéménymászás puttonnyal, vagy éppen szánkózás.
Advent az ünnepekre való készülés ideje. Számos hagyomány kötődik hozzá szerte a világon. A Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfalun például évek óta együtt hangolódik az ünnepekre a város apraja nagyra.
Az advent Jézus születésére való várakozás a reménykedés időszaka. A készülődés kezdetét vette Nyergesújfaluban is, ahol a város hatalmas méretű koszorúján meggyújtották az első gyertyát. A kicsik is lázasan várják az ünnepeket.
Anyáéknak készítek meg a szüleimnek sok ajándékot.
Mama megsütötte a mézes kalácsot, és én kirészítettem.
A monda szerint egyébként advent első vasárnapján egy kék köppenybe öltözött angyal száll a földre azért, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket az ünnepek előtt.
Elkészült Magyarország legnagyobb beltéri Betleheme. A Vörsi templomban több mint 50 évvel ezelőtt kezdődött el a Betlehem építés. Azóta minden évben advent első vasárnapjára a vörsiek elkészítik 50 négyzetméteres Betlehemüket, amelyet ünnepi szentmisén avattak fel.
Így munkálkodtak a Vörsi Betlehemen még a hét elején. Advent első vasárnapjára pedig már el is készült, csaknem 50 láda mohából, 6 darab 5 méter magas tujából, 40 fenyőből, másfél köbméter gerendából, rengeteg gajból és viasz figurából.
Egy kicsit mindig változik, hát nyilván a alapjai ugyanazok, a háttérben ott vannak a csillagok, ott van a betlehemi csillag, a figurák is mindig ugyanazok. Nyilvánvaló, a dombozat mindig egy kicsit más, és a újabb és újabb ötletek miatt egy kicsit mindig nagyobb lett.
Idén 50 négyzetméteren fekszik Magyarország legnagyobb beltéri Betleheme, amelyet a hagyományokhoz hűen az adventi szentmise keretein belül áldottak meg.
Bronzvasárnap van. Noha sokan már megvették ajándékaikat, ma hivatalosan is elkezdődött a karácsonyi nagybevásárlás. Több vásár nyílt meg az országban és a fővárosban is. A legtöbben évek óta a Jókai téri és a Vörösmarty téri vásárokat keresik fel.
Óriási karácsonyfa, forralt bor, zene, csecsebecsék, Mikulás. Igazi karácsonyi hangulat várta az embereket a Vörösmarty téren. Rövid közvéleménykutatásunkból kiderült, a legtöbben éppen ezért jöttek el ide vasárnap délelőtt.
Nem is a vásáron, inkább a hangulat miatt. Tehát nem annyira a vásárlás, hanem inkább egy hangulat, egy karácsonyi hangulatot szeretne az ember.
Igazán a kisfiam miatt jöttünk, mert az igazi télapóval szeretne találkozni, csak addig, amíg nem jutunk sorra, addig itt nézelődünk.
Már találkoztatok?
Tavaly.
Tavaly, és most kérni fogsz valamit tőle? Még nem tudod?
Nem tudom.
Én már megint csinálom a reggel.
Nem tudtam Mikulást megfogni, mert félt tőle.
Megijedtél tőle?
Igen.
Minden gyerek szeretne találkozni az igazi Mikulással. Noha december 10-éig naponta pár órát eltölt itt a Vörösmarty téren, óriási tolongás alakult ki, Jólupukki, azaz alapföldi Mikulás körül. Már csak 3 hét van karácsonyig, sokan még nem döntötték el, mit vesznek ajándékba. Így most is több volt a nézelődő, mint a vásárló. A rendőrség arra figyelmeztet mindenkit, hogy a nagy tömegben figyeljenek értékeikre, mert ilyenkor sok a zsebtolvaj.
A vásárnak ma már nemzetközi rangja van. Egy tekintélyes amerikai idegenforgalmi magazin, a Travel and Leisure, a világ legjobb 10 karácsonyi vására közé sorolta.
Fontosabb híreink még egyszer röviden. Sikeresen szerepelt a magyar koalíció pártja a szlovákiai önkormányzati választásokon. Botrány a román parlamentben, belé folytották a szót a magyar képviselőbe. Csökken a támogatás, drágábbak lesznek a gyógyászati segédeszközök. Gyertyagyújtás advent első vasárnapján. Kedves nézőink, a híradót látták, kollégáim nevében köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra!